Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét a 122. Zsoltárból. Zarándokének Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy magasztalják ott az Úr nevét, mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, kiáltunk hozzád ebben az órában, hogy adj nekünk békességet. Békesség fejedelme, Jézus Krisztus, Istennek báránya, könyörülj rajtunk, és adj békét a te nyájadnak. Drága Szentlélek, Istenünk, vigasztalunk, pártfogunk, légy szüntelenül mi velünk, hogy békességünk ne csak egy mulandó érzés, hanem egész életünket meghatározó erő legyen. Megvalljuk előtted, Urunk, a gyülekezet közösségében, hogy szükségünk van szüntelenül arra, hogy érezzük a te megtartó szeretetedet. A te néped vagyunk, Urunk, akik nélküled semmit sem akarunk véghez vinni. Kérünk, bocsáss meg bűneinket, vétkeinket. Könyörülj rajtunk. Hívunk és várunk téged ma is, hogy a te szent lelkeddel jelen légy a mi Isten tiszteletünkön. Szeretnénk az igének valóban befogadóivá lenni, és aztán a mindennapokban cselekvői is. Csendesítsd le a mi szívünket, Urunk, hogy a gondok, amelyek minket nyomasztanak, ne vonják el figyelmünket a te igédről, hogy a terhek, amelyeket hordoznunk kell, ne választanak el most se tőled. Hadd halljuk meg üzenetedet, így áld meg annak szólóját, hirdetőjét, s minket hallgatóit. A te szent fiadért kérünk, atyánk, cselekedj közöttünk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét úgy, ahogy írva található a Zsoltárok könyvének 146. fejezetében, az első és a második versekben. Fennevezett helyről így szól Istennek ígéje. Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat. Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mai napon, Böjt 4. vasárnapján az ige olvasás alkalmával a 122. Zsoltárt hallhattuk. 122. Zsoltárt, amely sok másik Zsoltárhoz hasonlóan egy zarándok ének volt, illetve egy zarándok ének. Egy olyan zarándok ének, amelyet a Jeruzsálembe ünnepi alkalommal felsereglő emberek zsidó hívők mondtak áldásként a szent városra, Jeruzsálemre. Magának a Zsoltárnak a felirata pedig azt mondja, hogy Jeruzsálem dicsősége. A jeruzsálemi templomba elzarándokoló zsidóknak dicsőséges hely volt a szentély. Az Isten dicsőségét, az ő jelenlétét érezték, tapasztalták, nem angyali jelenésekben feltétlenül, nem úgy, ahogy gyermek történetekben elképzeljük, hanem az Isten tisztelet folyamán az áldozatok, az imádságok, az éneklések, egyáltalán az egész szent cselekmény folyamán. Ami húsvét felé vezető böjti zarándoklatunk mai állomásán, ezen az Isten tiszteleten, figyeljünk az ő dicsőségére. Figyeljünk az ő dicsőségére, ahogy a zarándokok is tették annak idején, akkor, amikor a templomba felmentek. Ezt a templomot, amikor 1938-ban felszentelték, az akkori püspök Farkas István szolgálatával, püspök ige hirdetését és imádságát egy kis füzetben megjelentették. És az volt a címe ennek a füzetnek, Isten dicsősége e házban. Isten dicsősége e házban. Mennyire mélyen szántó, mennyire ősi, archaikus gondolat ez. Isten megjelenhet dicsőségesen egy templomban. Megjelenhet dicsőségesen egy olyan helyen, ahol emberek gyülekeznek össze, egy helyen, amelyet emberek építenek. Isten dicsősége a házban. És amikor ennek az évnek a gyülekezeti honlapon is található mottójául a 146. Zsoltár első két versét választottuk, mai Isten tisztelet alapigéjét, akkor e püspöki beszéd és évezredes emberi vágy sorába állunk bele, abba a vágyba, amely kívánta, már félt tőle, de mégis kívánta az Isten dicsőségét és jelenlétét. Legyen az ő dicsősége e házban. Legyen az ő dicsősége abban a házban, ahol hétről hétre összegyülekezünk. Legyen ott abban a házban, amelyet állandó hajlékul magunknak felépítünk. Legyen ott abban a házban, amely a mi testi életünk. Legyen oly módon jelen, és ebben az évben különösképpen, az ő imádata, hogy mi dicsőítsük őt. Ez határozza meg életünket. De miért is szoktunk valakit dicsérni? Általában azért, ha valami jót tesz, ha valami elismerésre méltót tesz. Az egyik leghatékonyabb pedagógiai módszer a dicséret. Úgy is mondják, hogy pozitív megerősítés. Úgy nevelem, úgy irányítom a gyermek fejlődését, hogy megdicsérem, elismerem, ha valami jót tesz, jót csinál. Kincset érnek így módon az elismerő mosolyok, a gyermekfejek megsimogatása, amely mind azt ösztönzi a gyermekben, hogy igen, ebbe az irányba kell menni, mert a dicséretet innen kaptam. Felnőtt korban már valahogy fukarabbul bánunk a dicsérő szavakkal. Azért lehet ez így egyrészről, mert valahogy elértéktelenedett a dicsérő szó. Elértéktelenedett a sok hízelkedés, az érdekből történő dicséret miatt. Annyira így van ez, hogy gyakran az emberek már nem is figyelnek oda az elismerő szavakra. És nem a szavakra, az elismerésre figyelnek, hanem arra, hogy mit is akarhat a másik elérni ezzel a hízelkedéssel, dicsérettel. Ezért van az, hogy ritkán dicsérünk meg valakit a szemébe. El akarjuk kerülni a félreértéseket, kellemetlen helyzeteket. Tehát másrészről sokunkban van egy hamis tartás, egy gőgféle, ami távol tart attól, hogy nagy önbecsülésünkből leereszkedjünk, és mást is megdicsérjünk. Ne csak magunkat tartsuk kiválónak, ne csak magunkat ismerjük el és becsüljük meg, hanem próbáljuk már ezt a szemellenzőt, ezt a sötét szemüveget levetni, és észrevenni a másik embert, és észrevenni azt, hogy ő is jó lehet. Hogy van olyan dolog, amit jól tesz, és talán jobban tesz, és Istennek ő is egy csodálatos teremtménye, és igenis érdemes arra, hogy megdicsérjük. Tegyük ezt azért is, mert a másik elismerése az nem más, mint a másik megismerésének az első lépcsőfoka. Ebben a helyzetben tehát, amikor látható módon elértéktelenedett a dicsérő szó, a dicséret, még nehezebb a láthatatlant dicsérni, dicsőíteni. Az anyagelvűség, az istentelenséggel átitatott világunkba mennyire falsul hangzik ez a szó, dicsőítés. Akkor, amikor az idealisták vereséget szenvednek, amikor kinevetik az idealistákat, hogy ugyan már milyen értékeket képviselsz, tehát ne viccelj. Amikor az élet minden szinterén a pragmatizmus, a gyakorlat, központuság nevezetesen az az elv uralkodik, hogy mi hasznom ebből. Ilyen szellemi környezetben milyen nehéz beleállni egy a külső szemlélő számára haszontalannak tűnő dologba, egy olyan dologba, mint az Isten dicsőítése. És meg kell mondjam, hogy a haszonelvűség ilyen szintre emelkedésében a reformációs hozzátett valamit, hiszen Heidelbergi KT-ban is számtalanszor olvassuk, előfordul a kérdés, mi hasznod ebből? Milyen hasznod van? Milyen haszna van a te életednek egyáltalán a hitből, teszi föl a kérdést. A dicsőítő is azonban nem a direkt haszon, és nem a közvetlen érdek miatt történik. Hát az emberek egymást legtöbbször valami miatt dicsérik meg. A hívő azonban az atyát önmagáért magasztalja. Nem számításból, nem csak azért, mert valamit tett. Persze ezért is kell, de legfőképpen puszta lényéért. Olyan ez, mint amikor egy megható szépségű táj tárul elénk, és legszívesebben földre roskadnánk, és hálát adnánk mindennek a teremtőjéért dicsérve. Vagy amikor egy szeretett személy, úgy látunk, hogy teljes tökéletességben, mindenek feletti csodálatot és lenyűgöző érzést okozva bennünk, legyen az egy családtagunk, vagy éppen a gyermekünk. Ez az érzés, ez a tapasztalat fogalmazódik meg egyetlen új szövetségi szóban, az agapé szóban. Az agapé az az olyan szeretet, amely nem önmagáért szeretem a másikat. Nem csak azért szeretem, mert tett valamit, hanem puszta lényéért szeretem. Olyan szeretet, amely feltétlen, amely nem szab feltételeket, hogyha ezt és ezt és ezt megteszed, akkor szeretlek. Hanem csak tisztán, vegyíthetetlenül szeret. Önmagáért szeretni. Ezt a régi magyar nyelv tisztán a szerelem szóval adta vissza. És egyáltalán nem volt megbotránkoztató, amikor a népdalban azt énekelték, hogy Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Vagy a templomban a 210. dicséretben, ahogy mi is énekeljük olykor, ó szerelmes szent atyám, légy nékem erős bástyám, ölelges szent szerelmeddel, örök szövetségedből. Mert a szerelem szó jelenti az agapét, a feltétel nélküli szeretetet magyar nyelvünkben. És ez jár karöltve együtt a dicsőítéssel. Feltétele annak, és egyben következménye is. A megszabadított Jézus szeretetében, szerelmében megtapasztalt élet dicsőíti a megváltóját. Az alapigénk erről szól, erről a dicsőítésről. És az alapige hármas lüktetésében egy csodálatos személyessé válási folyamatot figyelhetünk meg, ami nyilvánvalóan példázza, hogyan jön az ember szívéhez egyre közelebb a dicsőítés. Így hangzott az alapige, melyet újra hadd olvassak fel. Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat. Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltár zengek Istenemnek, mit csak leszek. Az első szakasz egy többes szám második személyű felszólítás. Dicsérjétek az Urat! Ha eredeti nyelven olvasom föl, akkor is ismerős. Halleluja! Gondolhatunk itt arra, hogy a pap szólítja föl a jeruzsálemi Isten tiszteletbe az embereket, hogy dicsőítsék őt. Persze, ott van benne a meggyőződés. Ott van a szívében az Úrnak a szeretete, ami e felszólításra indítja. De itt mégsem a saját, hanem a mások tevékenységén van a hangsúly. Ti dicsérjétek az Urat! Gondolhatunk itt olyan testvérekre, akik nem képesek a bennük lévő sok gát miatt Isten dicsőíteni. Szól kifelé, nekik is ez az ige, dicsérjétek az Urat! A második szakaszban már bensőbbé és közelebbivé válik. Egyes szám második szemébe még mindig felszólító módban, dicsérd lelkem az Urat. Itt már önön magát ösztökéli a zsoltáros. Dicsérd már az Urat. Mi tart vissza? Miért nem tudod megnyitni a te szívedet? Miért nem tud megnyílni az az ajtó a szíveden, és kiömleni belőle a legőszintébb magasztalás? Tévedés lenne résznél arra gondolnunk, hogy mivel azt írja az ige, hogy dicsérd lelkem az Urat, csak a lelkünkkel, bensőnkkel kell őt magasztalnunk. A Zsoltár író és korának gondolkozásában az ember egy és oszhatatlan volt. És amikor az ember lelkét vagy szívét emeli ki a Szentírás ószövetségi része, akkor tulajdonképpen az egész emberről van szó. Az egész embernek a valójáról. Amikor azt mondja, hogy a dicsérd lelkem az Urat, akkor azt jelenti az ő számára egész lényem, egész valom dicsért az Urat. És ezt támasztja alá igénk harmadik szakasza is. Dicsérem az Urat, míg élek. Zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek. Itt már egyes szám első szemében kijelentő módban szól a zsoltáros. Itt már teljesen személyes az Isten dicsőítése. Igen, felszabadultam, imádom őt. És mivel ezáltal hihetetlenül közel kerülök hozzá, ezt a kapcsolódást az egész általam megélt időre kiterjesztem, az egész életemben megvalósítom, egész életemben dicsérem őt. Miért lehetséges ez? Hogyan kötelezheti el magát az ember egy életre? Úgy kötelezheti el, és úgy teheti meg könnyedén ezt a kijelentést, hogy igen, egész életemben dicsérni fogom az Istent, hogy rájön arra, hogy az élete igazi helye nem más, mint az Isten dicsérete. Ez a legmegfelelőbb cselekedet, amit mi tehetünk. Ezért van az, hogy amikor az örök életről hallunk, olvasunk a Szentírásban, akkor az állandó dicséretmondás központi helye szerepel. Amikor az angyali karral együtt az emberek dicsérik az Istent. Persze mozgalmas anyagi világunkban ez egy kicsit furcsán és nehezen képzelhető el, de olyan ez, mint amikor külföldön bolyongunk és nem találjuk meg a szálláshelyet. Sok helyet bejárunk, böngészjük a térképet, bújjuk a GPS-t, talán már kezd ránk esteledni, kérdezgetjük a helybelieket, hogy hol lehet a szállás, mert talán félünk is, hogy nem találjuk meg, és egyszer csak a maga nyugalmával és mozdíthatatlanságával megjelenik előttünk és megnyugszunk. Megérkeztünk. Megnyugodhatunk. Ezért mondja a Jelenések könyve, az Isten sátora az emberekkel van. Hazaérkezhetünk nála. Ezért lehet életprogram az Isten dicsőítése. Az ige harmadik szakaszában még felfedezhetjük a héber költészetnek egy eszközét, a párhuzamos mondatokat. Ami azt jelenti, hogy két-három párhuzamos mondatban mondja el ugyanazt a Zsoltár író. Dicsérem az Urat, míg élek, és erre ráismétel, Zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek. Ebben felfedezhetjük, hogy a dicséret szót a Zsoltárt zengeni szóval helyettesíti a második részben a szerző. Ez azt jelenti, hogy ez volt akkoriban az Isten dicsőítésének a legáltalánosabb formája. Zsoltárt énekelni hangszeres kísérettel. Erről szól a legutolsó Zsoltár is a 150. 3., 4. és 5. versében. Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával, dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral. De erre a magasztalásra buzdít majd a 450. dicséretünk, Isten tiszteltünk záróéneke. Énekeljünk néki hálaadással, vigasságos, hangicsáló szerszámmal. Így magasztaljuk őt lelkünk mélyéről, szívünkből felfakadó énekkel, Isten tiszteletről Isten tiszteletre, alkalomról alkalomra. Így magasztaltuk őt Böjtfő vasárnapján a vesperás Isten tisztelet énekeivel. de a mai délutáni dicsőítő alkalom is erről fog szólni. Végezetül még egy összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Nyelvünkben maximum másfél betű különbség van az adás és az áldás szavak között. Azért lehet ez így, mert az adás az áldás forrása. Jézus odaadta az életét, és ez minden megtérőnek áldás. A dicséret esetében pedig dicséretet adok Istennek, és ő megáld engem. De úgy is igaz, hogy áldom őt, mert megáldott. Sőt, áldom őt, mert ő ad nekem. Érezhetjük, hogy az adás és áldás vérkeringésébe lépve feltárul az ő lényének a teljessége egyre inkább. Elismerjük őt, hogy megismerjük. Így emeljük bőjben az égre a mi szemünket, dicsőítsük őt a keresztért, azért, hogy éltet bennünket, dicsőítsük őt lényéért, ezáltal válik megtapasztalhatóvá az ő dicsősége a gyülekezetben. 70 évvel ezelőtti templom szentelési beszéd summázata, így éljen tovább e helyen. Isten dicsősége e házban. Engedjük kibomlani magunkból bennünket teremtő és megváltó Úr dicséretét. Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek. Amen. Te halhatatlan egy Úr, engedd, hogy áldjunk, zengjünk, ki kormányzó Urunk vagy. Tőled van ének, himnusz, tőled van angyalkórus, tőled van öröklét, tőled van a napnak fénye, tőled a hold pályája, a csillag bája. Tőled méltó az ember az Isten ismeretre. Te teremtettél mindent, szabályt adtál nékik, és gondot viselsz rájuk. Szóltál és műved fennáll, ígéd, az Isten fia, ki egy lényegű véled, mint atya úgy imádott. Ő mindent egybehangol. Ő a mindenség királya, s a mindent átkaroló Szentlélek igaz Isten. Előreláton őrköd az élő háromságról, az egyörök kezdetről, a kimondhatatlan lények kezdet nélkül állandó természetéről szólok, a fel nem foghatóról. Egek szilárd erője, kiben nincs kezdet és vég, fény, látást megvakító, ki letekint mindenre, mélység, mely mindent ismer, hegyfoktól tengerárig, atyám, légy irgalommal, mindenkor oltalmazzál, így lelkülettel tölts el, és bűneim dob messze. Lelkem, őrizd meg tisztán, minden rossz gondolattól, hogy tiszta kezeket tárjak Isten dicsőítésre. Krisztusomat áldjam, s térden állva kérjem, ismerjen szolgájának, ha országolni eljön. Atyám, légy irgalommal mindenki iránt, ki téged keres. Légy irgalommal azok iránt, kik fájdalommal állnak meg most közöttünk. Légy irgalommal, mikor a gyász mélysége rémít, s az elválás szomorúsága megbúsítja lelkünket. Te légy a világosság, ragyog fel a gyászolók szívében, add nekik te örök vigasztalásodat. Atyánk, légy irgalommal, szánjál meg és kegyelmez. Tied a dicsőítés és a hála mindörökre. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mind ti népek, dicsőítsétek, mind ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart, dicsérjétek az Urat. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.